A tiszántúli református egyházkerület Orandu et Laborandu című nagy vallásturisztikai beruházás sorozata a végéhez közelít. Az összesen 6 templomot, köztük 3 Debrecenit érintő projekt 1,5 milliárd forintos uniós támogatással valósulhat meg. Ezek között a legnagyobb munka az egyetemi templom épületének helyreállítása, korszerűsítése volt. Az erre elkülönített 500 millió forint nem volt mindenre elég, így az első ütemet újabb 250 milliós hazai céltámogatás felhasználása. További munkálatok követték. Olá Ilona először Deák Attilával, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjével beszélget.
Számos alkalommal volt lehetőségünk templom felújításokról, korszerűsítésekről beszélgetni az elmúlt időszakban, hiszen voltak olyan pályázati programok, amik lehetővé tették ezt, meg volt rá az anyagi keret, hogy több olyan templom is bekerülhessen ebbe a munkafolyamatba, ami korábban nem. Volt egy nagy uniós támogatású program, aminek most érünk a végére, és az utolsó állomás, ahol még nem volt meg az átadó, az a Debreceni Egyetemi Templom. Magáról a pályázati programról gyorsan mondjuk el a lényeget, hogy megágyazzunk ennek a történetnek, hogy melyik programban került sor végül is így az egyetemi templom megújulására is.
2018-ban indult el az Orando et Laborando névre hallgató vallásturisztikai programja a tiszántúli református egyházkerületnek, ami valóban abból a szempontból a legnagyobb, hogy ez egy 1,5 milliárdos támogatás tartalmú beruházás. Ez alapvetően a nagy vallásturisztikai projektek közé tartozik országos szinten. Azt hiszem, hogy 2016-17-ben volt egy olyan pályázati kezdeményezés, ahol nagyobb kaliberű vallásturisztikai projektek támogatására nyílt lehetőség, és ezzel sok felekezet élt is, és hát a református egyház tekintetében a tiszántúli református egyházkerület, mint a reformáció epicentrumának sikerült tulajdonképpen az egyik legnagyobb programmal előrukkolnia, és hát ennek a vége felé tartunk, ami azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen több debreceni helyszín tud megőrülni, és nem csak debreceni, a Hajdú-Bihar megyei templomok megújulása zajlik, illetve egy új turisztikai terméknek a fejlesztése.
Debrecenben, illetve összességében ebben a projektben hány templom érintett?
Debrecenben az egyetemi templom, ez a legnagyobb falat ebben a projektben, a Csonka templom, tehát a kis templom.
Ahol már megtörtént tulajdonképpen ennek a projektnek a lépésének a lezárása.
Igen, ez volt az egyik. Tulajdonképpen az egyetemi templom a leglátványosabb, az az evolúció, ami most ő keresztül megy, az a megújulási folyamat, amin keresztül megy. A másik látványos elem az a kis templom, a harmadik a Veres templom, ami része ennek a programnak. Ez a 3 debreceni helyszín van benne ebbe a projektben. A Létavértesi református templom, a Kismarja református templom, illetve a Szatmárcsekei református templom. Ez nagyon fontos látni, hogy maga a turisztikai termék az nem csak ezekre a helyszínekre épül, hanem hát elsősorban Hajdú-Bihar megye, de részben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének ott főleg a szatmári része, ami az első lépésben bekerül ebbe a programba. Tehát a tiszántúli református egyházkerület frekventált turisztikai célpontjait próbálja felfűzni, és egy egészen újfajta turisztikai koncepcióval előállni.
Minden templomnak fontos a maga megújulás az ottani gyülekezetnek, és ezek szerint, hiszen turisztikai célú a fejlesztés nem csak a gyülekezetnek, hanem az egész közösségnek és az oda látogatóknak is, hogy egy olyan környezet fogadja őket, ami méltó a 21. századi elvárásokhoz, és a mindennapokban nyilván szolgálja a gyülekezet vallásos életét, de a látogatóknak a kulturális éjségét is kielégíti. Fontos lépcső tehát ebben az egyetemi templom, ami sok szempontból különleges, hiszen még máshol évszázados épületekről van szó, más gondok kell megoldani, más a múltja egy-egy templomnak, ami mondjuk folyamatosan templomként funkcionált. Mindezekkel szemben az egyetemi templom igazi kuriózum.
Abszolút így van. Hát egyrészt ez egy modern, két világháború között épült épületről van szó, ami hát egy elég furcsa, hányattatott sorson ment keresztül. Jó 15 évvel ezelőtt kapta vissza a tiszántúli református egyház kerület. Addig ugye az egyetemnek a használatában volt, amikor én egyetemista voltam, akkor emlékszem, hogy ott zeneterem, meg könyvtár, meg mindenféle
meg informatikai
központ, tehát mindenféle olyan furcsa funkciók kaptak helyet, ami hát valljuk be, nagyon ritka, amikor egy hitéleti célú épület ilyen átalakulásokon megy keresztül. Kárpátalján volt több olyan templom, ahol egészen döbbenetes funkcióváltások történtek a 45 utáni időszakban. A magtártól kezdve a tornateremig nagyon-nagyon sok minden történt, de itt hazai viszonylatban valóban az egyetemi templomnak volt egy ilyen különleges életútja. És hát amikor visszakerült a tiszántúli református egyházkerülethez, akkor borzasztó állapotok voltak. Csak gondoljunk arra, hogy az a rengeteg funkcióváltás, amin átment, mekkora károkat vagy mekkora átalakulásokat hozott létre a templomnak az életében, és ennek a programnak orvosolnia kellett ezeket a problémákat. És újra templom külsőt kellett, belsőt inkább, hiszen a külsővel még kevésbé voltak gondok, de ott a belsőben nagyon erőteljesen érződtek ezeknek a funkcióváltásnak a lenyomatai.
Másfél milliárdos nagy projektről van szó, ami az egészet érinti. Ezen belül azt mondta, hogy a debreceni templomok közül az egyetemi volt a legnagyobb falat. Itt tudunk valami hozzávetőleges költségkeretet mondani?
Ebből a másfél milliárd forintból 500 millió forint volt első ütemben, első lépcsőben, ami érintette. Ez emlékeim szerint tavaly augusztusa be is fejeződött ez az ütem, de ott nagyon sok minden hiányosságot, problémát nem tudtunk orvosolni.
Hiszen menet közben annyit változtak amúgy, ha csak az építőanyagok árait, a munkaköltségeket beszéljük, hogy amiben volt tervezve egy adott költségkeretből, nem futottak ki.
Mindenki ezzel küzd az elmúlt években, de itt még nem is ez volt a fő probléma, hanem nagyon sok minden nem volt látható.
Menet közben derültek ki olyan munkák, amiket muszáj volt megcsinálni.
Igen, abszolút, ez a szellőző rendszerekben, ami látható volt, valaki bemegy, látja azokat az óriási rendszereket, amik ott futnak, a gépészeti rendszer a templomnak, ami ellátta az előző funkciókat. Tehát rengeteg ilyen dolog derült ki. Például, ami elvonta a költségeket más prioritásokról, és hát nagyon gyorsan ezeket is orvosolni kellett, úgyhogy püspök úr számára ez egy nagyon fontos prioritás volt, hogy a templomnak a teljes korú megújulásán tudjunk elindulni.
Honnan lehetett hozzá még anyagi forrásokat szerezni, és akkor ez most mennyire jelent tényleges, végleges megoldást?
Szinte közel állunk a véglegeshez, még mindig fognak fennmaradni kisebb hiányosságok, de ez már a látogatók számára kevésbé lesz, vagy a gyülekezet számára tulajdonképpen ebből valami keveset fognak látni. Egy újabb 250 millió forintos támogatás sikerült. Egy egyedi támogatási kérelem, ez hazai támogatás volt már, tehát az egyetemi templom az nagyjából 750 millió forint támogatás keretében tudott megújulni, ami egyébként templomfelújítások viszonylatában nagy értékű támogatásnak minősült. Tehát ritka az, amikor több 100 millió forint tud jutni egy templomra.
És ebből aztán el kellett jutni odáig, hogy bár az egyetemi gyülekezet eddig is használta ezt az épületet, az egyház ugye visszakapta a rendszerváltás és az utána következő jogi hercehurcák nyomán ezt az épületet, de hogy most aztán tényleg egy olyan 21. századi templom tudjon lenni, ami a modern külsővel együtt egy kuriózum a városnak, ugyanakkor mégiscsak Istenháza és a gyülekezetnek az otthona, plusz egy turisztikai célpont is, hiszen mint mondta ennek az új terméknek, úgymond turisztikai kínálatnak is egy fontos állomása lesz. Mi mindenhez kellett ragaszkodni, hogy ez megtörténjen? Mik voltak a főbb sarkalatosabb pontok? Tehát, hogyha innen nézzük a funkciók oldaláról, miknek kellett ott helyet csinálni, méltó környezetet teremteni?
Nyilván a prioritás a hitéleti funkciók, de hát ugye nyilván egy egyetemi gyülekezet nem egy borzasztó terebélyes gyülekezet. Rengeteg alkalmuk van, rengeteg gyülekezeti alkalomról van szó, és ezek ráadásul nagy részt a hétköznapokat érintik, tehát szenzációs programokat szerveznek az egyetemistáknak az egyetemi gyülekezet. De itt nagyon fontos prioritás volt kezdettől fogva, hogy nem csak egy ilyen látogató számára fontos épületről van szó, ahol bemennek, szétnéznek, hanem ez egy olyan kulturális világító torony legyen Debrecenben, vagy ott az egyetem város környékén, ami alkalmas különböző kulturális eseményeknek a befogadására. Hiszen óriási térről beszélünk, ez alkalmas, tehát olyan hangtechnikai fejlesztések zajlottak, ami alkalmassá teszi a templomot különböző koncerteknek a fogadására, vagy jelentősebb konferenciák, időszaki kiállításoknak a fogadására, különböző kulturális rendezvények, közösségi programoknak a fogadására. Tehát azt gondolom, hogy az egyetemi templomnak közösségi és kulturális funkciója a gyülekezeti funkciókon kívül abszolút az lesz, hogy valamiféle fogadóteret tudjon biztosítani nagy volumenű kulturális programok számára.
Ehhez természetesen gondolom kell a megfelelő fény és hangtechnika, ami mondjuk egy átlagos templomban nem feltétlenül szempont. Vagy például a bútorozásnál gondolni kell arra, hogy a tér mobilis legyen, moduláris legyen, alakítható legyen. Ilyeneket is be kellett tervezni a felújítás során?
Abszolút. Nincsenek fix padok, itt székek vannak, vagy lesznek, nagyon szépen lehet mobilizálni ezeket az egységeket. Ugye nyilván az, hogy a templom tere is, hogyha megnézzük ezt a templom teret, ami már abszolút a reformációs liturgiának a szempontjai szerint épül, tehát egy centrális elhelyezkedésről van szó, ami, hogyha most nagyon profán módon közelítem meg, tökéletesen alkalmas nem csak prédikációkra, hanem mondjuk a koncertek vagy a különböző kulturális programok frontális jellegű megjelenítésére. Tehát maga a tér az hihetetlen módon adott volt. Ezt mondjuk egy korábbi, mondjuk egy nem tudom, középkorban épült templom esetében nehéz elképzelni, hiszen ez nem arra készült, de ez a templom azzal, hogy modern, azzal, hogy teljesen más a térbeli elrendezése, élből alkalmassá teszi arra, hogy más típusú eseményeket tudjon fogadni. A hangtechnika az egy nagyon erős, itt vizuál technika tekintetében óriási kivetítő került be tulajdonképpen a legfrekventáltabb terére a templomnak, ami nyilván megint alkalmassá teszi mondjuk azt, hogy akár a koncerteket kiszolgálni, vagy nyilván természetesen elsődlegesen a gyülekezeti alkalmakat kiszolgálni, de más típusú, nem jött tudom, hogy az egyetemi gyülekezetnek egy komoly elképzelése, hogy mozi lehetőséget tudjon biztosítani.
Miért is ne?
Igen, tehát alkalmas.
Miért ne lehetne
mindennek tere? És rengeteg fiatal van ott, aki számára ez nagyon izgalmas lehet, és hogyha filmvetítések vannak, akkor ez már megint egy újfajta lehetőséget, megközelítést eredményez. Borzasztó jó helyen vagyunk, gyönyörű szép környezetben vagyunk, ahol rengeteg ember fordul meg napi szinten. Tehát ezért mondtam azt, hogy talán egy új kulturális világító torony jelent meg a debreceni horizontokon az egyetemi templommal.
Mindenképpen azért érdemes erről beszélnünk, mert sokakban talán van egy ilyen ellenkezés, vagy ellenérzés azzal kapcsolatban, hogy egy templom legyen templom. És még a turisztikai célpont is, hiszen az elmúlt időszakban számtalan példát láttunk arra, hogy egy templom turisztikai forrásokból tudott megújulni, és éppen ezért ilyen jellegű célokat is ki kellett szolgálnia, hiszen a pénz feltétele volt. Mondjuk, ha nagy templomról beszélünk itt Debrecenben, látogatóbarát legyen, legyenek kiállítások, ott a panorámajárda, legyen megközelíthető a nagy templom tornya. Tehát ez a turisztikai funkció máshol is megjelenik, mégis van az emberekben egy olyan talán fenntartás, legalábbis egy rétegben, hogy a templom elsődlegesen templom, és csak szakrális térként működjön. Hál' Istennek itt a 21. században viszont ott ez érmének a másik oldala, hogy tökéletesen jól tud működni, és olyan hozadéka is van, hogy becsalogatja a közösséget ezekbe a szakrális terekbe. És ha ezt a funkciót el tudja érni egy templom, hogy bevonzza az embert, akkor ez talán pozitív előélet kell, hogy kapjon.
Úgy gondolom, hogy mondok egy egyszerű példát, az, hogy templomokba koncerteket szoktak szervezni, ezen már talán senki nem lepődik meg. Orgona koncertek, komoly zenei koncertek, és most már tovább megyünk, nyilván megvannak azok az egészséges határok, hogy meddig lehet ezt. Ha érzi az ember azt a balanszot, hogy mi az, ami mondjuk már profán, már ami nem odavaló, és meghúzza ebben erőteljesen a határokat, akkor ez nagyon szépen tud működni, és szerintem a zenei programok senkiben nem fognak visszatetszést kelteni. A kiállítások sem új keletű dolgok, én rengeteg olyan templommal találkoztam, és itt nagyon fontos azt látni, hogy itt nem a szakrális terekben zajlanak ezek a mondjuk egy kiállítás. Nem az a cél, hogy berakjuk a szentélybe, vagy berakjuk a nem tudom milyen hajó részekbe, ahol nyilván gyülekezeti események zajlanak, de miért ne férhetne el a különböző oldal területeken, vagy a szakrális élettől távolabb eső területeken olyan tartalmak, ami oda illik.
Ami összeegyeztethető.
Tehát, hogyha az összeegyeztethetőség folyamatosan figyelembe van tartva, ezzel sincs gond. Rendezvények, konferenciák, bármilyen esemény esetén ugyanez, azt gondolom, hogyha megtaláljuk azokat az egyensúlyát, állapotokat, utakat, akkor ebben sincsen semmi gond, és az ország különböző pontjain felekezetektől teljesen függetlenül látható az, hogy igenis, ezekben nagyon komoly átalakulások vannak.
És ez végül is a gyülekezetnek is érdeke.
Maximálisan.
Minél inkább ismert a temploma, minél többen értékelik, annál jobb. Mindenről azért is beszélgetünk tulajdonképpen, mert mint említette, ennek az egész pályázati programnak van egy ilyen kimenete is, nem csak az épületek megújulása, ami nagyon-nagyon fontos cél, hanem hogy erre építve egy olyan brandet teremtsenek, egy olyan csúnya szóval eladható turisztikai terméket teremtsenek, amivel ide vonzák a látogatókat is.
Abszolút. Ezek a turisztikai célú pályázati programok nagyon fontos, hogy soha nem azzal a céllal jönnek ki, hogy az épület egyszerűen megújuljon külsőjét tekintve, hanem olyan tartalmi fejlődéseken essen át, olyan funkcióbővüléseken, vagy nem is tudom, hogy tudom ezt szépen kifejezni, ami a látogatók számára, vagy a közösségek számára, hiszen itt nem csak látogatókra, itt helyi lakosságról is beszélünk, hiszen ennek mindnek a helyi lakosság mindig haszonélvezője. Ebben az esetben az egyetemisták haszonélvezői lesznek. Nem csak egyszerű turistákról van szó, hogy sokkal szélesebb célcsoportról beszélünk, és én azt gondolom, hogy ezeknél a pályázati programoknál ez egy jótékony hatás. Tudom, hogy először nehéz, sokszor egy presbitériumnak vagy egy lelkipásztornak ezt elfogadni, de tulajdonképpen már 10-20 éve szocializálódgatunk ebbe a folyamatba, és már annyira nem lepődnek meg. Érdekes az, hogy még én emlékszem, hogy 2010-es évek elején foglalkoztam az első ilyen templom felújítással, ahol turisztikai funkciók is megjelentek, és tényleg közelharcot kellett.
Nagy volt sokszor. Az ellenállás.
Nagy volt, nehéz volt megérteni, de ezek a bástyák ledőlni látszanak, ezek a tabuk nem tabuk már, sokkal könnyebb a befogadó képessége már a helyi közösségeknek is.
Reméljük, hogy ez még inkább így lesz, ahogy elkészülnek ezek a fejlesztések is, és a pozitív hozadékát majd érzik a gyülekezetek is. Mikorra juthat be a finésbe az egyetemi templom?
Októbert mondja a főépítész úr, hogy várhatóan jó esélyünk van, tehát október folyamán úgy gondoljuk, hogy el tud készülni. Tehát az előbb beszéltünk az építőipari áremelkedésről, de nem csak az van, hanem alapanyag hiányok vannak. Tehát borzasztó nehéz most jelenleg a kivitelezőknek különböző anyagokhoz hozzájutni, mert szinte mindennel kész vagyunk, mert minden a finisben van, úgyhogy a nagy záró eseményen és ünnepélyes átadója ennek az egyetemi templomnak, illetve magának a programnak az várhatóan novemberre fog időzítődni.
Ahogy itt a rádiónkban már hallhatták a kedves hallgatók, az egyetemi templom megújulása, funkcióbővítése, korszerűsítése egy nagy uniós támogatású projekt része volt, az egyik legnagyobb eleme ennek a pályázati programnak. Debrecenen belül pedig több kuriózuma is van ennek az egyetemi templomi felújításnak, hiszen nem egy történelmi épületről van szó, már önmagában ezért is érdekes, egy viszonylag újabb templomról, és a funkciói is egy kicsit talán gazdagabbak, mint egy hagyományos templom épület. épületnek. Na de menjünk bele a műszaki részletekben. Milyen olyan kihívások voltak az egyetemi templom megújításakor, amikre külön oda kellett figyelni, vagy ami ennek az épületnek a sajátja?
Tudjuk, hogy ez az épület 1939-ben kezdték el tervezni, Borsos József nevéhez fűződik a tervezés, és azért bármennyire is nem egy 13. századi templomi épület, de Debrecen egyik legimpozánsabb, legszebb, vonzóbb épület együttese. Ugye a 40-es évek után 42-ben szentelték fel, és 70-es évekig használta a református egyház, református gyülekezet, viszont államosították a 70-es évekbe, és az államosítás kapcsán a Debrecen Egyetem kapta meg az épületet, és ő számítástechnikai laborokat készített az alaksori részben, és a jelenlegi templomteret pedig beállványozta, könyvtárként funkcionált.
Ez az állványozás olyan szinten, hogy nem úgy kell elképzelni, mint pár könyves állványt,
nem, vagy úgy kell elképzelni, hogy ilyen nagy keresztmetszetű zárszelvényekből állították össze, amit még mellette ki is betonoztak.
És tehát egy statikailag fontos eleme volt a térnek
így. Egy új pince, födém, pillérekkel készült, hogy ezt a négy szintes könyvtár polcrendszert elbírja. És a visszavétel után, amely a 2000-es években történt, ugye az volt az első feladat, hogy a gyönyörű szép templom teret megtisztítsuk ettől a polcrendszertől. Nagyon nehéz volt, mert ugye a betonacélt lehet vágni heggesztővel, meg gyors darabolókkal, de ez ki volt betonozva, tehát bonyolult és nagyon nehéz munkával sikerült.
Ez volt az első lépés annak, hogy visszaalakuljon templommá.
Hogy egy kicsit visszaállítsuk azt a funkciót, ami a korábbi időszakban volt, és ennek egy lényeges része, hogy a mennyezeten egy kazettás álmennyezet található, amelyet hál' Istennek éppen kaptuk vissza, tehát ahhoz nem nyúltak. Tehát ez az első lépés, amíg a visszavontottuk, akkor már látszúrott a templomnak a belső tere, hát kicsit szegényes, kicsit látszott rajta, hogy nincs elég pénz arra, hogy ez a felújítás megtörténjen, és az előző években kapott 500 millió forintos beruházással próbáltunk ezen segíteni, de hát a jelenlegi időszakban láthatjuk, hogy az árak miatt 500 millió forintból sok mindent el kellett hagyni a felújításnál. Többek között el kellett hagyni a tetőnek a tetőhéjazat cseréjét, el kellett hagyni a legfontosabb részét az épületnek, a gyönyörű szép főlépcsőnek a felújítását.
Ami tulajdonképpen az egyik legfontosabb elem annak, hogy milyen impozáns ez a templom.
Igen, igen. Pedig nagyon rossz állapotban volt, de mivel a műszaki tartalmat csökkenteni kellett, ezért arra már nem került sor.
Azért azt mondjuk el, hogy mi az, ami akkor viszont megvalósulhatott abból az 500 millió forintból, tehát a felújítási program első lépéseiben?
Szociális blokkok készültek, fűtési rendszerek, hát félig meddig felújításra, például a radiátorokat cseréltek, de a fűtési rendszert nem cserélték, mert már arra se volt pénz. Tehát egy teljes felső felújítás, rendbe rakták a tornyot, mert az is életveszélyes volt. A belső felújításnak ez volt nem kis épületre lévén szó, kicserélték a templomtérnek a nyílászáróit, hőszigetelt ablakokra, tehát ez volt tulajdonképpen ez az 500 millió forintnak az elköltése, ilyen műszaki tartalommal, és hátra maradt valamennyi munka, amely teljesítette, vagy teszi ezt a templomépületünket. És ebben a 250 millió forintban most a főlépcsőt újítjuk fel, és kiderült, hogy a bontásnál olyan állapotban volt ez a külső lépcsőnek a szerkezete, rendszere, erre már nem lehetett ráburkolni, hanem egyszerűen szét kellett bontani az egész szerkezeti rendszert, mert meg volt reperezve, meg volt süllyedve, és teljesen új szerkezetet kellett építeni, és ma már ott tartunk, hogy már látszik a mészkőburkolatú lépcső alsó harmada, amely már egyrészt szerkezetileg teljesen készen van, most már kirajzolódik. Gyönyörű, szép, látványt nyújtó, és a templomot is hangsúlyozó lépcsőburkolat, és ami még elkészült ebben a fázisban, a belső hangzása nem volt megfelelő, mert akár Isten tiszteletet tartottak, akár bármilyen zenei esemény volt, visszhangzott az egész tér, és az egész akusztikai rendszerét el kellett végezni, tehát ilyen akusztikai gipszkarton rendszer kiépítésére is sor került, meg még néhány szociális blokk kiegészítése is elkészült, valamint a teljes belső lépcsőháznak a felújítása, mert arra sem kerül sor.
Hogyha már a hangzást említi, egy templomnál szóba kerül olyasmi, hogy templomi hangszer. Ugye, ha jól tudom, az egyetemi templomnak, mivel nem volt egy tradicionális épület, nem volt például orgonája. Most ezzel mi a helyzet? Ez nem okozott-e plusz feladatokat?
De igen, úgy látszik, hogy összejöttek a szálak, mert az egyetemi templomnak sem harangja, sem orgonája nem volt, és Oxfordból sikerült egy orgonát ide csábítani. Egy oxfordi egyetem iskolájának a templomából bontották el ezt az orgonát, amelyet már most leszállítottak, és mi most a templomba tárolunk. Ez az orgonáról azt kell tudni, hogy ez körülbelül 25 éve építették, tehát nem egy régi orgona. Nagyon gyönyörű, szép, fafaragású kerettel van ellátva. Ugye a hangzásáról én nem tudok beszámolni, de majd minden bizonnyal ez majd egy külön műsort megér, amikor majd a beépítése megtörténik, és felavatásra kerül.
Építészeti szempontból inkább az az érdekes most, hogyha itt maradunk a kaptafánál, hogy hol van ennek helye egy olyan templomban, ahol eredetileg nem volt orgona?
Hát nem volt egyszerű, és még most sem egyszerű. Tudni, ez a templomtér a jelenlegi formájában, kialakításában egy impozáns, de egy újszerű belső térrel rendelkező templomtér, és most bármennyire is szép ez az orgona komplexum, valahogy nem illik ebbe a belső térbe.
Nem mindegy, hogy hol van.
Nem mindegy, hogy hol van. Keressük a helyét, melyik sarokba tudjuk elhelyezni. De végül is megtaláltuk a helyét, amelynek a műszaki megoldása, amelyik folyamatban van, mégpedig a templomtér bejárati részén van egy nagy karzat, és úgy tűnik, hogy arra a karzatra fogjuk elhelyezni, viszont ennek a statikai megerősítését, vizsgálatát jelen pillanatban is végezzük, és oda fog kerülni. Ezáltal nem rontjuk el, nem fog összeveszni a két stílus, mert hisz az orgona egészen más kialakítása miatt nem igazában illet a templom belső teréhez.
És ezért azt is nézni kell, igen, hogy az összhatás meglegyen.
Most ezen dolgozunk, és igaz, hogy a beruházás elkészültével ez nem fog összeállni, de jelenleg is folyik ennek a előkészítése, statikai megerősítése, és bízunk abban, hogy minél hamarabb ez a dolog onnan is a helyére kerül, és akkor a templomépület tényleg egy gyönyörű, szép, esztétikus épület együttes lesz, egyik ékszere lehet a református egyházkerületnek.
Ahhoz képest, hogy ez nem egy több évszázados épület, ugye mondta, 42-ben szentelték fel, bár ha jól tudom, világháború alatt egyébként kellett újra hozzányúlni, mert hogy találat érte. De hogy viszonylag fiatal épületről van szó, azt érni az ember, hogy kevesebb vele a statikai műszaki probléma, mint mondjuk, mikor arról kell beszélni, hogy egy középkori templomnak áznak a falai, mert ugye alapból másként épült. De hogy mondja például a lépcsőnél kiderült, hogy azért itt is hozzá kell nyúlni szó szerint az alapokhoz.
Minden bizonnyal az építés során is már felmerülhettek a 40-es évek során bizonyos pénzügyi nehézségek, és valahol spórolni kellett, tehát ilyen üreges alapokat, nem egy egységes vasbeton alapok készítettek, hanem ilyen sávalapokat, azokat összekötötték gerendával, de üregek voltak közötte, a lépcsőburkolaton keresztül ázott ez az egész vasbeton szerkezet, és bizony a betonacél korrodálása miatt ez a szerkezet úgymond megrokkant, tönkrement a mészkőburkolat, és a beázás következtében évről évre ez egyre rosszabb állapotba került, de maga az épület szerkezeti szempontból mai napig is megfelel, tehát csak a lépcsőről kell azt mondanunk, hogy statikai szempontból nagyon ráfért, hogy egy új szerkezetet építsünk.
És építészként milyen egy ennyire más jellegű templommal dolgozni, bár Debrecenben vannak újabb keletű református épületek, hál' Istennek, de azért mégiscsak, hogyha az ember templom felújításban dolgozik, műemlékvédelem kerül szóba, tényleg más irányvonalakról beszélgettünk más-más területeken, amiket szem előtt kellett tartani, szóval így szakember szempontjából ez egy izgalmas kihívás volt?
Ez egy nagyon izgalmas kihívás, annál is inkább, mert én több mint 20 éve szolgálom a református egyházkerületet, és számtalan középkori, nagyon sok műemléki templom felújításában vettem részt, és jellemző, hogy én még akkor is beülök a templomhajó padjai sorába, hogyha mondjuk a torony felújítása folyik, mert valahogy úgy megfog ez a millió, ez a csend, ez a szépség, ami körülveszi ezeket a templomokat, de ez a templom egészen más, viszont magaménak érzem ezt is, mert ha az ember belép a templomhajó közepébe, akkor valami különleges. Még azt mondom, hogy nem is templom kinézete van, viszont a hangulata az szinte felfoghatatlan és elmagyarázhatatlan. Tehát maga a templomok felújítása szakmailag is egy kihívás, és én mindig fel tudok töltődni néhány perc alatt, hogyha egy templom felújításnál nem csak a munkával foglalkozok, hanem beülök a padsorokba. Itt viszont nincsenek padok, székek lesznek, de ha megállok, akkor is gyönyörű szép belső teret látok.
Hamarosan befejeződik Debrecenben az egyetemi templom felújítása. Erről beszélgettünk Vári Attila, egyházkerületi főépítésszel.